Ezt a címet adták a szabad szombatosok ennek az előadásnak, hogy te kinek tartod magad. Ugye, ha csúnya latin szóval kellene ezt kifejezni, ugye az identitás kérdésről szól ez az előadás. És ahogy meghalljuk az ilyen idegen szavakat, ezeket a latin kifejezéseket, úgy először mindig az a gondolatunk támad, hogy hú, itt most valami elméletről lesz szó, vagy meghallgathatunk egy ilyen antropológiai, szociológiai, pszichológiai előadást, ami mondjuk úgy intellektuálisan lehet gyönyörködni, hogy jaj, milyen szép rendszer, de valójában a hétköznapunkhoz semmi köze az egésznek. Engem ez nagyon szokott idegesíteni, akár ige hirdetések esetében, akár előadásoknál, akkor valami olyasmit hallgatok, hogy van egy ilyen kidolgozott rendszer, de hogy kitehetjük őt azt a vitrénbe, mert nem megyünk vele semmire a hétköznapok során. Ugye az identitás kérdés tulajdonképpen arról szól, vagy arra a kérdésre válaszol, hogy kik vagyunk. Hogy mi határoz meg minket alapvető módon. Tehát nem arról van szó, hogy valami tulajdonságunk milyen, hogy mondjuk barna a hajunk, stb. Ez nem tartozik az identitásunkhoz, az egy tulajdonság. Az identitás az, ami minket alapvetően meghatároz, mint személyt, mint embert. És az a kérdés, hogy kinek tartjuk magunkat, ez, ahogy Józsi is mondta, ez a hétköznapjainkat hatja át. Tehát ez nem egy elméleti kérdés, hanem arról van szó, hogy a hétköznapjainkra sorra folyamatosan hozzuk a döntéseinket, érzelmi reakciókat váltanak ki belőlünk események, így vagy úgy viselkedünk, stb. És ez mind-mind tulajdonképpen abból is fakad, hogy mi kinek tartjuk magunkat. Hogy mi hogyan nézünk önmagunkra. Tulajdonképpen az egész emberi élet két nagy kérdésen múlik. Az egyik az Isten képnek a kérdése, hogy milyen az Isten, és a másik pedig az, hogy kik vagyunk mi valójában. Most a mai előadásban az elsőről kevésbé lesz szó, mert nem tudok mindenről beszélni, és azért is vettem ezt a második kérdést, mert méltatlanul elhanyagolt ez a téma. Akár a gyülekezetekben, akár a keresztény előadásokban, ez az identitás kérdés. Miért fontos? Miért annyira fontos és alapvető ez a kérdés? Hétköznapi példákat szeretnék mondani, hogy ezekkel érzékeltessem ezt. Az elsőt, amit említek, azt már szerintem pár hónappal ezelőtt el is mondtam, csak annyira jól illusztrálja ezt a kérdést. Hogy amikor a férj hazamegy, és a feleség otthon várja az étellel, felmelegítette, de hát késik a férj, és ugye egy kicsit kihűl, a férj leül, belekóstol a levesbe, és csak annyit mond, hogy hát ez kihűlt. És ugye be ez a mondat elhangzik, és beindít egy folyamatot. El tudjuk képzelni ezt a folyamatot. A feleség is jön egy csattanós válasszal, elkezdődik egy óriási vita, és hogyha kívülről szemléljük ezt az esetet, vagy kívülről hallgatunk egy ilyen történetet, akkor mi nem is szoktunk érteni azt, hogy ők most mind veszekednek. Hát ez hülyeség. Hát most kihűlt a leves, fő kell melegíteni 3 perc, mi a probléma? Miért gerjeszt ekkora indulatokat, hogy a végén akár a válásig is eljuthatnak a veszekedés során? Miért gerjeszt ez ekkora indulatokat? Azért, mert ez az egész történet, vagy ez a megjegyzés, vagy amit aztán a feleség visszaválaszol a férjnek, hogy te meg nem javítottad meg a mosógépet, már hetek óta, pedig állandóan ezt kérem, ez nem azon a szinten zajlik ez a beszélgetés, mint amilyen szinten tűnik, hogy zajlik. Nem a levesről van szó és a mosógépről, hanem arról van szó, hogy a két ember kinek tartja magát, és milyen identitást él meg a hétköznapokban. És hogyha a feleség úgy van otthon, hogy ő tulajdonképpen a legfontosabb identitása az, hogy ő feleség, ezen áll vagy bukik az egész élete? Hogy ő hogyan teljesít feleségként például? Akkor hazajön a férj, tesz egy ilyen megjegyzést, és tulajdonképpen a párjának az egész identitását döntötte romba. A mondat az csak a levesről szól. Az üzenet, ami átmegy, azt viszont az identitásunként értékeljük. Hogy én ki vagyok. És azt hallja a feleség, hogy én rossz feleség vagyok. De ha nekem ez a legfontosabb identitásom, hogy feleség vagyok, akkor tulajdonképpen arról szól ez az egész, hogy romba dőlt az életem. Ugyanígy a férj esetében. Ha neki meg az a legfontosabb, hogy férj, vagy a hivatása, és arra kap egy negatív megjegyzést, akkor nem egyszerűen a megjegyzésnek a tartalma számít, hanem az, hogy megrengeti az identitását. Másik példa. Beosztott lelkészként is szolgáltam egy református gyülekezetben, és volt egy apró eset, hogy még Isten tisztelet előtt odajött hozzám valaki, egy nő, egy asszony, hogy rosszul van kiírva valami a kivetítőre. Tehát ez a teljesen lényegtelen kategória, az ember szól, kijavítják ennyi. És azon vettem észre magam, hogy miközben megyek föl szólni, hogy rosszul van kiírva, egyre idegesebb és halogosabb vagyok, hogy miért kell mindent kritizálni, hogy miért kell mindenbe beleszólni, hogy ezeknek semmi se jó, hogy én kiteszem a lelkemet itt ebben a gyülekezetben, és hogy miért nem jó ezeknek semmi, és hogy miért nem szól ő, nem is az én hibám, nem is az én felelősségem, hogy ki van írva, és éreztem, hogy egyre nő bennem a düh, és hogy puffogok, és megyek föl az orgonához, hogy szóljak a Lajosnak, hogy javítsa ki. Miről van szó? Arról van szó, hogyha valakinek az a legfontosabb identitása, hogy lelkész, és kap egy olyan megjegyzést, ami romba dönti azt a képet, amit önmagáról kialakított, illetve próbál kialakítani másokban, hogy ő egy jó lelkész, aki mindent jól csinál. Kap egy ilyen megjegyzést, és egyből olyan érzelmi reakciót indít el. Miért? Mert nem, ez nem a kivetítőről szól, hanem az identitásomról szól. Hogy én lelkész vagyok, és ezt rengette meg valaki, hogy én vajon jó lelkész vagyok-e. És betöltöm-e a szolgálatomat, hogy megérdemlem-e a fizetésemet, és lehet ezeket sorolni. Egy következő, ez egy nagyon érzékeny téma és illusztráció, de mégis szeretném elmondani. Hogy sok nő, főleg a konzervatívok keresztjének, alapvetően hajlamos anyaként definiálni önmagát. Hogy az a legfontosabb identitása, hogy ő édesanya. Nincs alatta fontosabb identitás. Ha igazán őszinte, és megkérdezik tőle, hogy mi határoz meg téged a legjobban, akkor azt kell, hogy mondja, hogy én édesanya vagyok. És ebben az az érdekes, hogy lehet úgy élni ilyen identitással, hogy lehet, hogy még nincs is gyermeke. És gondoljunk bele abba, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy valakinek a legfontosabb vagy a legértékesebb identitása a szíve mélyén az, hogy édesanya, és még nem jutott el odáig, hogy legyen egy gyermeke. És szenved, mint a kutya. De az is lehet, hogy már van gyermeke, és ott van, és lehet, hogy megkapta azt, akit lehet, hogy évekig várt, hogy végre van gyermeke, végre betöltetett az identitása, végre édesanya. Csak aztán a gyerekek nőnek föl, kirepülnek, ott hagyják, kritizálják, vagy esetleg elveszíti, ilyen is van, korán elveszíti, és romba dől az identitás. És vegyünk sorra, csak gyorsan valamire mondok példát, valamire nem, hogy milyen nagyon gyakori ilyen evilági identitások vannak, amik így ilyen alapidentitássá válnak az emberek életében, és ezt próbálja egész életében megvalósítani és megélni. Ugye az első nagy kategória, amikor valaki a hivatásával azonosul, ez inkább férfiakra jellemző, hogy a munkahelyével, a munkahelyi hivatásával azonosul. Ugye ott vagyunk mondjuk már a temetésen, és dicshimnusz zengenek mondjuk egy orvosról, hogy az egész életében a szakmájának élt, és milyen nagyszerű ember volt, és hányakat megmentett, vagy milyen találmánya volt épp. De közben egyébként a teljes történet az, hogy tönkrement a családja, és a saját gyerekeit se ismeri, mert sose volt otthon, mert 24 órában ügyeletben volt. Van egy világilag rendkívül elismert identitás, amire fel lehet építeni egy egész életet, de valójában az közel sem olyan boldog élet, mint ami ennek tűnik, és aztán ki is tűnik, vagy meg is látszik a családi életbe, hogy nem érdemes erre fölépíteni az életünket. Vagy a munkahelyen érezhetjük egyébként az ellenkezőjét is, ez a ez amikor azt érzi az ember, hogy csak egy fogaskerék vagyok a gépezetben, én semmit nem élek, én pótolható vagyok és lecserélhető. Van egy közepes fizetésem, bármikor kirúghatnak, és nincs semmi értelme az életemnek. Én egy fogaskerék vagyok a gépezetben. És tulajdonképpen ez az identitása az életemnek. Hogy van egy gépezet, ami megy tovább, ami egy rossz gépezet, és én ebbe vagyok egy hülye kis fogaskerék. Amit bármikor kikaphatnak, és kicserélhetnek valaki másra. Vagy a családi állapotod válik az alapidentitásoddá. Erre ugye hoztam az anyapéldát. Vagy a nemzetiséged. Ugye amikor megkapja valaki, hogy büdös cigány. Vagy a határon kívül, hogy rohadt magyar. Ugye érezzük, hogy vannak emberek, akiknek tényleg a nemzetisége az identitása. És amikor megkap egy ilyen jelzőt, azért reagál annyira csúnyán, mert a szívének az alapjait engedték meg. Vagy egy másik, amit meg ugye a biológia tudománya, és a biológia tudománya, amivel beette magát a médiába teljesen, az evolúció elmélet, stb. Ezért rengeteg olyan cikk olvasható például az Origón Indexen bárhol, aminek tulajdonképpen az az előfeltevése, hogy mi nem vagyunk többek, csak fejlett majmok és ösztönlények. Hogy ennyi az ember. Vannak ösztöneink, amiket ki kell elégíteni. Egy értelmetlen folyamatnak az eredménye vagyunk, és ezért értelmetlenségbe fut is az életünk. Ez is egyfajta identitás. A következő szintén, amikor ugye az origós cikkeket olvassuk, főleg, hogyha ugye lejjebb görgetünk, és esetleg ott nyitunk meg ilyen cikkeket, nem tudom, a femina.hu, meg ilyen hasonlókra lehet átmenni, és akkor meg elolvashatunk olyan cikkeket, ami meg teljes mértékben azt sugallja, mintha az ember semmi másról nem szólna, csak a szexualitásáról. Teljes mértékben elhitették velünk azt, hogy mi egyenlőek vagyunk a szexualitásunkkal. Nagyon sokan ezt sugallják, hogy te a szexualitásod vagy. És hogyha az nem fergeteges, meg nem esik le a plafon, amikor szeretkezel, akkor ugye nem élted meg az identitásodat. Akkor nem vagy ember. Miközben az embernek a szexualitása tényleg része az életének, de nem az alapidentitása. És ez egyébként arra is igaz, amikor ugye homoszexualitásról beszélünk, stb., hogy az emberek úgy az alapidentitása, hogy ő homoszexuális. De mi nem erre vagyunk kitalálva, hogy arra építsük fel az életünket, hogy milyen a szexualitásunk. A következő, amikor a súlyod. A súlyod az identitásod. Nem is részletezem. Vagy épp az az identitásod, hogy te szingli vagy. És ezt akarják rátkenni, ezt hallja az ember, mindenféle elmélet jön ki, hogy milyen a szingli, meg hogyan kéne ezt abba hagyni, meg nem tudom én, és akkor az ember így érzi magát, hogy ő a szingli. És így éli az életét. És ez megnyomorítja az ember életét. És nem is erre vagyunk teremtve. Hogy ez legyen az alapvető identitásunk, hogy így határozzam meg magam. Még akkor se, hogyha történetesen egyedülálló vagyok. Nem erre vagyok kitalálva, és nem ez kell, hogy legyen az alapidentitásom. A következő a fogyasztó. Szerintem ez az, ami hihetetlenül áthat minket. És ez egyébként nem is olyan régi identitás, hogy mennyire áthatja az életünket az, hogy vásárolunk, hogy megyünk a bevásárlókocsival, és ahogy tesszük bele a dolgokat, úgy valahogy az elégedettségi szintünk, hogy nő, és visszük haza a rakásszámra a mindenféle árucikket, és akkor minden le van akciózva, van szuper sok kártyák, nézzük a reklámokat, és lehetne sorolni, és átszövi az egész életünket, ami tulajdonképpen máshol se szól, mint hogy az az identitásod, hogy te fogyasztó vagy. Fogyasztok tehát vagyok. És ezt az identitást éli az ember. És ebben keresi a boldogságát. És nem boldog. Az ember nem boldog. Mert nem ez az embernek az igazi identitása. És egyébként ez nem is olyan régi. Egyébként pár évtizedes csak itt Magyarországon. Vagy amit birtokolsz. Hogy az az identitásod, amit birtokolsz. Annyi státusz szimbólum van, akár márkákban is. Ezek a hatalmas Givenchy pólók, hogy ekkora betűkkel ki van írva, hogy 50 méterről lehessen látni, hogy az egy 60 000 forintos póló. Semmi értelme nincs, 4000 forintba is be lehetne bújni, de nem az a lényege, nem a minősége a lényege. Az a lényege, hogy identitást ad, hogy vagyok valaki. A kocsimtól, az órámtól, a Versace öltönyömtől, és lehetne sorolni, mert önmagában semmi gond nincsen. De amikor ez adja az ember identitását, ettől vagyok értékes, ettől vagyok elfogadható, akkor teljesen félrecsúszik az ember élete. Vagy a függőséged van, vagy ő csak egy alkoholista. És mindenki így kezeli. És ő saját magát is így kezeli, hogy egy alkoholista. És ez tényleg úgy működik, hogy ahogy definiálja magát az ember, és ahogy a környezete definiálja, azt is éli meg. Így nem lehet megszabadulni. A függőségekből való megszabadulásnak az egyik kulcsa az, hogy az ember higgye el azt, hogy én nem a függőségem vagyok. Hogy nekem nem az az identitásom, hogy alkoholista vagyok. Hanem valami más, valami sokkal jobb. Vagy a fogyatékosságod vagy. És ennek is egyre több az ilyen iskolákban lehet hallani, hogy egyre jobban találják ki ezeket a címkéket, hogy valaki esen is, ugye sajátos nevelési igényű, meg diszlexiás, meg ez, meg az. És már kisgyerekkorban az iskolában megkap egy címkét. És lehet, hogy ezt alapvetően segítő szándékból találták ki, hogy ő nekem nehezebbet tanulni, stb. Ezt nem vetem el. De gondoljunk bele abba, hogy gyermekek már eleve ilyen címkékkel nő fel, hogy megkapott egy ilyen, és megkapott egy ilyen címkét, és az identitásává válik, hogy ő képtelen rá. És az iskolákban a tanárok ezt tapasztalják is, hogy nem tanul a gyerek, és egyszerűen arra hivatkozik, hogy hát én esen is vagyok. Jó, ez felelősségelhárítása is például. Régen egyszerűen beleadtak mindent, azt maximum egy kicsit jobban tanult, meg nem lett ötös soha. De miért kell ilyen címkéket aggatni az emberekre és a gyermekeinkre? Ezzel is vigyázni kell, hogy ne ezzel azonosuljon a gyermek, amit megkap. Vagy a lelki betegséged vagy. Ugye meséltem nektek a depressziómról. Nem tudom, hogy említettem abba az előadásba, de tényleg éreztem azt, hogy egy idő után, pár év múlva egyszer nekem már az az alapidentitásom, hogy én depressziós vagyok. Én vagyok a két lábon járó depresszió. És azt élem. És így nem lehet tőle megszabadulni. Olyankor hallhatja meg az ember a hangot, hogy te nem ez vagy. Te valaki más vagy. Te Krisztusban valaki más vagy, egészen más. Ezt merd elhinni. Merd elhinni. És megszabadulsz a depresszióból is. Nem az határoz meg téged, hanem valaki más is máshogyan határoz meg. Vagy ott van egyenesen, hogy a vétked határoz meg. Amikor a vétkünkkel azonosulunk. A Dr. House sorozatban, azt hiszem a második évad első darabjába, elnézést, hogy ezt ilyen pontosan tudom, de láttam párszor, az is az egyik kedvenc részem belőle. Ott ugye a Dr. House-nak van egy Dr. Foreman nevű polkorrekten afroamerikai orvosa, és bekerül egy afroamerikai elítélt. Egy halálra ítélt, tehát ugye azért kerül, mert öngyilkos akart lenni, és ami tintát ivott, de nem ez a lényeg. És nagyon érdekes a Dr. Foremannek és ennek az elítéltnek a kapcsolata. Ugyanis ott van egy fekete, aki ugye a társadalom alja, halálra van ítélve, 4 embert ölt meg. És a Foreman végig, vagy hát egy ideig a résznek az első feléig ugye végig szivatja. Mert ugye arról van szó, hogy látod, te vagy az a fekete, akinek nem sikerült kitörnie. Stb. És én vagyok az, aki meg elvégezte a Hopkins, a legjobb orvosi egyetemet, itt vagyok, megbecsült, tisztességes. Én kijöttem, és te nem jöttél ki. És épp ezzel szembesíti Dr. Foreman, amikor így megfordul az elítélt, egy hatalmas, hatalmas fekete csávó, egyébként egy amerikai rapper játssza elképesztően jól. És így visszaszól a Foremannek, hogy tudod, milyen az, amikor a legnagyobb hibát határozza meg az egész életedet? Tudod, az milyen? Emlékszem, amikor láttam ezt a sorot, bennem is megállt az ütő. Ezt így még sose gondoltam át. Milyen lenne a mi életünk, hogyha a legnagyobb vétket határozna meg téged, az egész életedet, a legnagyobb. Mindenkinek van egy nagy, valami nagy szemétség, és az határozza meg az egész életedet. Ezért olyan elképesztő, hogy Isten nem a bűnünkkel azonosít minket és a vétkeinkkel. Ezért elképesztő kegyelem. Most pár fontos igazságról szeretnék beszélni így az identitással kapcsolatban. Jó lenne itt egy óra, de... Az első igazság, hogy mindannyiunk szívében ott dobog az, hogy akarunk lenni valaki. Tehát ez mindannyiunkban benne van. Nem akarunk lúzer senkik lenni. Valakik akarunk lenni. Most jelentsen ez bármit ez a valaki, de direkt nagy V-vel írtam, tehát értjük. Valaki akarok lenni. És most már tényleg kezdem azt hinni, amire Józsi is utalt, hogy tulajdonképpen mintha az egész életünk erről szólna. Amikor a kisiskolás fiú fitoktatja az erejét, hogy ő az erősebb. Valaki akar lenni. Vagy amikor úgy kanyarítjuk a szót, hogy legalább egy kis munkahelyi sikert elmondhassuk a másiknak. Mert valaki szeretnék lenni. Amikor megosztunk valamit a másikkal, hogy ugye milyen jól értesültek vagyunk, amit a másik valószínűleg nem tud. De valaki akarok lenni. Vagy amikor a nők szépítkeznek. Valaki akar lenni. És a szívünkben ott dobog egy identitás vákum. Azzal, hogy az ember elveszítette az élő Istennel a kapcsolatát, gyakorlatilag elveszítette és elfelejtette az igazi identitását, hogy ki is ő valójában. És a szívében ott van egy vákum, hogy valaki akarok lenni. És aztán ebből az lesz ebből a vákumból, hogy jönnek a múltunkban ott vannak azok az üzenetek, amiket kaptunk. És ez a vákum beszívja ezeket az üzeneteket, amit már kisgyermekkorunktól kezdve, aztán kamaszkorunkban, fiatal felnőttként kapunk, és épülnek be az identitásunkba, hogy mi kik vagyunk, hogy mi milyenek vagyunk, hogy mi határoz meg minket. Ugye ezért olyan fontos például akár a gyermeknevelésben, hogy mit közvetítünk a gyereknek, az be fog épülni az identitásába. Azok a megjegyzések, amit mondjuk szülők mondanak. Az iskolában mindig megkapta, hogy ő a duci. És egész életében ducinak tartja magát, lehet, hogy még akkor is, amikor már 38 kilós és anorexiába szenved. Ő még mindig a duci. Beregi Lacival, a Grace Ministries vezetőjével most ott egy lelkigondozás sorozatot tart, és én is részt veszek rajta. Van egy konkrét eset egy Méri nevű nőről, akinek az apja a kamaszkorában azt mondta neki, hogy ha ő fiú lenne, akkor szexuálisan nagyon vonzódna hozzá. Egy ilyen megjegyzést tett az apja. Ezt sírva mondja el Méri itt a felvételen, és undorítónak tartja. De nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy utána ugye egy olyan életet kezd el élni Méri, ami arról szól, hogy odaadja magát a férfiaknak. Tehát folyamatosan fekszik le férfiakkal, folyamatosan fekszik le. Olyan érdekes, hogy kap egy üzenetet, amitől undorodik. Tehát azt hinnénk, hogy nem azonosul vele. És aztán elkezdi élni azt az identitást, amit az apjától kapott, hogy ő kicsoda és mire való. De az is lehet egyébként, mert most már fordítottja is kezd jellemző lenni, ugye ez a narcisztikus típusú nevelés, amikor úgy kezdjük el a gyermekeket nevelni, hogy ő mennyire tökéletes, ő fantasztikus, legyen önértékelés, és stb. És jól föltúgozzuk a gyereket, és ebből aztán, mivel ez az identitás is torz, ebből is aztán szörnyű felnőttek tudnak születni, aki aztán az egész életében elviselhetetlen, mert ő olyan fantasztikus, csak ezt sajnos mások nem tapasztalják. De ő végig megvan róla erről győződve, mert beépült az identitásába. És ezekből a mozaikokból tulajdonképpen mi magunk rakjuk össze magunkat életünk során, hogy én ki vagyok, és azt éljük a hétköznapjainkban. És aztán ez az összeeszkábált identitásunk meglehetősen sérülékeny és törékeny is tud lenni. Amikor a megfelelő ember a megfelelő kritikát mondja. Vagy valami kudarc ér. Amikor azt hittük, hogy a hivatásunkba, és ér egy kudarc. Vagy vállalkozásba fogunk, és nem jön be. Vagy szerettünk volna valamit elérni, valamit letenni az asztalra, de nem sikerült. Mert egy nulla hivatással rendelkezem, csak egy foglalkozás, amivel a pénzemet keresem. Amikor egzisztenciális válságba kerülünk, ez mind-mind az annak a jele, hogy az összeeszkábált identitásunk összeomlóba van. A következő, hogy mivel sérülékeny, ezért körbevesszük védekező mechanizmusokkal. Agresszívá válunk, passzív-agresszívá válunk, visszaszólunk, és lehetne sorolni, amikor fenyegetik az identitásunkat. Vagy az én identitásomat fenyegeti valaki, akkor nem lennék a saját szomszédom. Azt mindig kihozza az emberből a legrosszabbat. Ez nagyon sokféle lehet ez a védekező mechanizmus, nem csak egyféle. Hogy hogyan próbáljuk aládúcolgatni, hogy csak nehogy elveszítsem azt. Vagy egyszerűen csak megpróbál az ember jobban teljesíteni, hogy nehogy elveszítse azt az identitást, amihez annyira ragaszkodik, amihez görcsösen ragaszkodik. Mert ha azt elveszíti, akkor elveszíti önmagát. Az identitás mindig úgy működik, hogy az identitás ráállít egy vágányra, ami mindig visz valahová. Most én zárójelbe odaírtam, hogy ez egy holt vágány, mert minden világi identitás, legyen az a világ által elismert, vagy a világ által megvetett, a végén nem jó helyre visz. Hogyha az ember elhiszi, elfogadja, meri elhinni azt az identitást, amit az Istentől kap, na az nem holt vágány. Ott lehet zakatolva menni. Egy másik jellemzője szerintem, hogy minden világi típusú identitás valamiképp a saját teljesítményünkhöz kötődik. És ettől olyan kimerítő az egész. Hogyha van egy identitásom, akkor egyrészt vagy meg kell felelnem állandóan annak az identitásnak, nehogy elveszítsem, vagy ha valami olyan identitást tűztem ki, aminek még nem érzem azt, hogy vagyok, akkor meg ugye el kell érnem. Vagy azért megterhelő, mert még el kell érnem, mert nem vagyok az, aki lenni szeretnék, vagy azért megterhelő, mert fenn akarom tartani. Vagy egy idő után megpróbálom legalább a látszatát fönntartani. Mert közben a szívem mélyén már elveszett, hogy én az lennék. Hogy én mondjuk igazán, tudom én, jó fér lennék. Ez már elveszett, akkor már legalább a látszatot tartsuk föl. A következő normális esetben, ugye többféle identitást élünk. Az embernek van nem identitása, hivatása, stb. És több identitása is van az embernek. De az mindig egy óriási kérdés, és majd a kis csoportban is, nem tudom, hogy megkaptátok-e, igen, megkaptátok. Ott is lesz egy ilyen kérdés, amiről érdemes beszélgetni, ha őszinték vagyunk. Tehát, hogy írtam is, hogy nem a hittanos választ válaszoljuk, hanem hogyha őszinték vagyunk, akkor vajon mi a legfontosabb identitásunk a számunkra? Mi az, ami minket a legjobban meghatároz? A hivatásom, a családi állapotom, stb. Majd lehet válogatni, vagy valami egészen más, ami nem volt ott a listán. Vagy egyszerűen az, hogy lúzer vagyok. Mi a legalapvetőbb, amire ráépül a többi? Mert az identitásoknak van egy hierarchiája. És azok közül van egy alapvető identitásod. És ezt érdemes felfedezni, hogy ez mi az, és szembesülni vele. Hogy én arra vagyok hajlamos, hogy ebből ezt az identitást építgetem és tartom fel. A következő, ez az identitásunk forrásának a kérdése. Lehet, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy én vagyok a saját identitásom forrása. Én ebbe kevésbé hiszek, szerintem az identitásunk mindig valami külső forrásból ered. Így vagy úgy, de külső forrásból ered. Visszajelzésből ered. Ez is egy nagy kérdés, hogy vajon ki a mi identitásunknak a forrása? Szüleink, párunk, főnökünk, gyerekek, barátok. Vagy lehet, hogy ez már egy régi esethez kapcsolódik, lehet, hogy az illető már nem is él. Ki a mi identitásunknak a forrása? Akiből eredeztetjük az identitásunkat, annak a rabja vagyunk. Ez egy nagyon fontos igazság. Annak a rabja vagyunk. A következő csak egy csoportosítás, hogy milyen identitás típusok vannak, hogyha ezeket a mindenféle felsorolt identitásokat csoportosítani kéne, akkor szerintem három nagy identitás típussal rendelkezünk. Az egyik ugye a kapcsolati identitás, amikor ugye egy kapcsolatban értelmezzük önmagunkat, ugye ez a klasszikus eset, amikor a édesanyja vagyok, fér vagyok, és lehet, tehát amikor a kapcsolataink definiálnak bennünket. A következő az a történeti. Hogy vegyük azt is észre, hogyha megkérdezed valakitől azt, hogy te ki vagy, akkor az egyik lehetséges adekvát válasz az, hogyha elmondja a történetét. Hogy mi az én történetem? Ki vagyok én? Az vagyok, ami az a történetemmel vagyok azonos. És érdekes, amikor az ember időt szán végighallgatni más valakinek a történetét. Ebben már időnként, hál' Istennek, van részem. Olyan érdekes ezek hallgatni a sokféle fordulatot, a nyomorúságokat, az érzelmi hullámzást, a kudarcokat, vagy épp a sikereket. Hogy micsoda történetek húzódnak meg emberek mögött, aminek a nagyon nagy részét nem is tudjuk. És ha végighallgatnánk, az automatikusan sokkal-sokkal empatikusabbá tenne minket. Hogyha tudnánk, hogy milyen története van az illetőnek, hogy mi ment ez az ember keresztül. Még akkor is, hogyha amúgy egy konszolidált valakinek tűnik. Van egy személyes történet, és ugyanakkor mindig van egy nagyobb történet is. Amikor a család történetbe tudja az ember magát beágyazni, vagy a népének a történetében. És óriási szükségünk van az ilyen történetekre. Mert a történeti identitás az egy nagyon erős identitás. És a következő pedig ez a hivatásbeli, adottságbeli. Amikor mondjuk valakinek a nemzetisége, vagy a hivatása, stb. Az jelenti az identitását. És a mai világunkban, és ebben változik a világ. Én nem szeretem idealizálni a múltat, és nem is fogom, de ugyanakkor az figyelhető meg, hogy a felvilágosodás kora óta, mintha még jobban szétzilálódott volna minden, tehát nagyjából a 17. század óta, mint annak előtte. Olyan alapkategóriák szűntek meg, vagy kavarodtak össze azóta, ami addig egyértelmű volt az emberek számára. Addig is bűnös emberek éltek a Földön, de hihetetlen, hogy az utóbbi századokban micsoda identitás válságba került az ember. Az első ez. Hogy gondoljatok bele abba, hogy mennyire nincs igazi történetünk. Ugye én dolgoztam beosztott lelkészként, részmunkaidőben általános iskolába is bejártam, és amikor meghallgattam, vagy tudtam egyszerűen csak gyerekeknek a történetét. Hogy már nem tudom én, az anyja a harmadik férfi van együtt, aki amúgy nincs otthon, mert külföldön kamionozik, és a testvér, vannak féltestvérei, és ide-oda költözködnek, és a gyereknek nincs története, tehát elkezdi mondani a történetét, és az az érzés az embernek, hogy ez nem egy történet. Mert egy történetnek, egy jó történetnek vannak kritériumai. Hogy indul valahonnan, hogy tart valahová, hogy a fordulatoknak, az eseményeknek van értelme, hogy a történet során vannak fix pontok, tehát a történetben mindig kell, hogy legyenek fix pontok, meg olyan dolgok, amik változnak. De amikor nincsenek fix pontok, amikor már fogalma sincs, hogy honnan jön, fogalma sincs, hogy hová tart. Ez nem egy történet. Nincs identitása, nincs történeti identitása a gyermekek nagy részének. Mert nem tud elmondani semmit, mert amit elmond, az egy kuszaság. Ez nem az ő hibája, de tény, ez egy kuszaság. Ami tovább rombolja az életét. És ami igaz mikroszinten, az igaz makroszinten is. Én nem vagyok nacionalista. De nemzeti érzelmű igen. Szerintem a népeket is Isten teremtette. És fontosak azok, hogy a népnek van története. Van egy múltja, amihez tartozik az ember. Amikor ez szétzilálódik, az megint egy olyan dolog, hogy az ember még jobban elkezd inogni a talaj a lába alatt. Vagy a következő, ugye a kapcsolati identitás. Hogy minden természetes, vagy egyenesen Isten által teremtett kapcsolat, házasság, stb., ezek az intézmények kezdenek szétesni, fölbomlani, értelmét veszíteni. Én tényleg úgy gondolom, hogy az a házasság, tehát ami lehetségessé vált a válás. De ez egy nagyon furcsa intézmény a válásnak az intézménye. Mert elvileg azt fogadjuk meg az elején, hogy nem válunk el. De hogyha el lehet válni, akkor mi értelme volt a fogadalomnak? Most csak nem azt akarom mondani, hogy nem lehet kivétel, mondjuk abúzus esetén, hogy az ember váljon el, stb. Nem ezt akarom mondani. De érezzük, hogy milyen definíció az olyan, hogy hát azt fogadtuk meg, de utána bármilyen érzés, vagy változás, vagy nem tudom én, nehézség hatására, az tulajdonképpen visszavonható. Az nem fogadalom, az nem egy intézmény. Az nem teremt stabilitást. De így vannak a falu közösségek, vagy a lakóközösségek. Hát én itt nőttem föl Pesten, hát én két nagy blokkházba éltem, nem ismertem a szomszédaimat. A nevüket se tudtam. Nincsenek valódi természetes kapcsolat az embernek, hanem a világ fölépít egy mesterséges közösségeket, hogy mondjuk Indonéziában is beléphetsz a Barcelona fanklubba. És az is egy közösségi élmény, és önmagában nincs ezzel semmi baj. Csak érezzük, hogy ez mint pótlék kerül elő. Hogy nem azok a valódi kapcsolatok, a személyes kapcsolatok, a húsvér kapcsolatok, azok megszűnnek, szétesnek, és persze, mivel ott van az embernek a vágya, a kapcsolatiságra, ezért mindenféle más megpróbál létrehozni, de az sose elégíti meg annyira a szívét, mint amit az Isten kitalált, azok a kapcsolatok. A következő pedig ugye a harmadik nagy kategóriában, ugye a hivatásunk helyett most már javarészt csak foglalkozásunk van. Meg pénzkereseti lehetőségünk. Meg egyáltalán az, hogy ugye 5 évente esetleg cserélődik, vagy egészen átmegyünk más területre. Ez önmagában nem baj, ne ezt lássuk ebben, hanem az, hogy ez milyen identitást nyújt. Semmiet. Mert régen még volt olyan, hogy valaki tanárember, és az az identitása. És ezért az kiegyensúlyozza, ad egy stabilitást az életének, hogy van egy identitása. De mostanában ez is teljesen változik, fölborul, összekeveredik. 5 évente újra tanuljuk, és elmegyünk máshova. Ez is sokféle szenvedést okoz bennünk. És ott van a másik része, ez a diffúz szexuális nemi identitás, hogy ugye most az utóbbi 1-2 évtizedben jutottunk el oda nyugaton, amikor már ugye a nemi és a szexuális identitás is teljesen diffúz. Hogy gyakorlatilag úgy határozza meg az ember magát, ahogy akarja, és tényleg annyira szomorú az, hogy ugye van ez a mozaik szó, ez az LMBTQ, és hogy így, amikor keresek rá a neten, akkor mindig hozzákerül egy újabb betű, és ez nem vicc. Tehát, hogy mindig ilyen fél évente oda kerül egy újabb betű, és hogy az ember tényleg nem tudja már, hogy most hány betűt fogunk még oda rakni. Mert az ember maga akarja meghatározni még a nemi identitását is. És most nem azokra a ritka kivételekre gondolok, aki betegen születik, mert azon végezzék el a helyreállító műtétet. De a 99% nem ez az eset, ezt ne felejtsük el. Hanem ebben a felfordult, nemileg és szexuálisan felfordult világban egyre jobban kavarodik össze minden. És nincs talaj a lábunk alatt. Ha nem az igazi identitásunk szerint élünk, előbb-utóbb összeomlik az életünk. Összességével véve az emberről azt lehetne mondani, hogy a bűnbeesésnek a története, és sokféle igazságot ki lehet abból hozni, elképesztően gazdag a történet. De az egyik az mindenképpen az, hogy ott nagyon elszúrtuk, csak ezt nem szoktuk beismerni, hogy azzal, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a világegyetem közepe, és vegyétek észre, hogy mindenki így definiálja önmagát. Mindenkinek ez a feelingje, nem? Hát minden körülöttem forog. Mindennek én vagyok a viszonyítási alapja. Ezzel valójában az ember istenkedik. Tehát fölé lövi az identitását, az, hogy ő ki valójában, mint aminek teremtetett. És az ember nem tud Isten lenni, és ez borzalmasan megterhelő egyébként. Mert nem vagyunk mindenhatók, nem vagyunk mindentudók, mert nem körülöttünk forog a világ, és nem működik így az életünk. Amikor úgy definiálom, hogy körülöttem forog az egész. De ugyanakkor a másik is igaz, hogy nem csak túl sokra tartjuk magunkat, hanem az is baj, hogy túl kevésre. Hogy például, ha megnézzük azt a felsorolást ugye e világi identitásokról, annál a felsorolásnál Isten sokkal többre teremtett minket. Istenben ez a fantasztikus, hogy valami olyasmivel akar megajándékozni, ami valójában sokkal több, mint amit gondolunk önmagunkról. Mint amilyen identitást szeretnénk megélni. Vagy sokkal több vagyok, mint a szexuális identitásom. Vagy több vagyok még a nemzetiségemnél is. Vagy több vagyok a családi kapcsolataimnál. Több vagyok a hivatásomnál. Most pedig térjünk rá arra, hogy az előadásnak a pozitív részére, hogy milyen az az identitás, ami Istenben nyugszik. Hogy milyen identitást kapunk Jézus Krisztussal együtt. Az is egy érdekes teszt, hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy vajon ha Isten ott van fönn a mennyben, és elkezdi lapozgatni a nagy könyvet, és ott vannak a nevek, és a mi nevünkhöz ér, akkor vajon milyen arcot vág akkor, amikor a nevünkhöz ér? Hogy ilyen bosszús, ideges lesz, kiveri a víz, haragszik, vagy tök közömbös, semmi nem változik, csak tovább lapoz. Milyenek lát minket Isten? És a Biblia nem kevesebbet tanít, és ez elképesztő kegyelem, ahhoz képest, amilyenek mi valójában vagyunk. A zsidókhoz írt levélben van egy óriási állítás. Az, hogy Krisztussal együtt minket Isten tökéletesnek lát. Teljesen tökéletesnek. Én mindig tökéletes akartam lenni, én egy ilyen örök maximalista vagyok. Sose sikerült nyilván elérni semmiben a tökéletességet. De ott van az a zsidó 10-14, hogy egyszeri áldozatával, Jézus Krisztus egyszeri áldozatával Isten örökre tökéletesekké tette a megszentelteket, vagyis a Krisztusban hívőket. Örökre tökéletesekké tette. Mi alapján? Nem a teljesítményünk alapján, hanem annak alapján, amit ő tett. Amikor Isten ránk néz, akkor Krisztus tökéletességét látja, és tökéletesnek tart bennünket. Óriási különbség a valósághoz, és ez a kegyelem. És az is olyan elképesztő, hogy ez nem úgy működik, hogy a keresztény ember szenved, kínlódik, stb., hogy aztán valamikor nagy nehezen, majd a végén tökéletes legyen. A keresztény élet nem így működik. Nem így működik. Hanem úgy, hogy merem elhinni azt, hogy Krisztusban engem Isten tökéletesnek lát most, és már 15 éve tökéletesnek lát. És ezt a tökéletességet élhetem meg, ehhez a tökéletességhez képest változhatok. Nem elérem a végén, hanem eleve megkaptam az elején. És olyan ez, mint egy ajándék, ami nagyon be van csomagolva, és az ember folyamatosan bontja ki. És egyre inkább valósággá is válik az, hogy aminek megálmodott Isten is, amilyennek lát Krisztusban tökéletesnek, azt meg is éljem. Az első nagy kategória ugye az identitások közül az a történeti volt. És hadd olvassak föl egy Rankin Wilburn könyvében Union with Christ, az a címe, még nincs lefordítva magyarra. Egy rövid kis részletet hadd olvassak föl nektek. Képzeld el, hogy nagyon gonosz és kritikus szüleid vannak, állandó csalódás vagy a számukra, és ők is neked. De egy nap találsz egy poros bőröndöt a padláson. Csendben kinyitod az állat és a bőröndöt, és papírokat találsz benne, amelyek bizonyítják, hogy a szüleid nem is a szüleid, hanem igazi bűnözők, akik még csecsemőként elraboltak téged. Rádöbbensz, hogy az igazi édesanyád egy festő a Sorbonon Párizsban, az igazi apukád pedig egy Nobel-díjas tudós, aki egyúttal a Barcelonában középcsatár. Persze, mindig is tudtam, hogy különleges vagyok. Ez mindent megmagyaráz. Az is nyilvánvalóvá válik, hogy tök gazdag vagy, és csodálatos vagyon vár rád örökségképp. Ez nyilván egy kitalált történet, folytatja Wilburn, de nyilvánvaló belőle egy ilyen történet mennyire gyökeresen megváltoztatná az életedet, ha kiderülne, hogy nem is az vagy, akinek addig hitted magad. Újra kellene értelmezned az egész életed. A származásod, az identitásod, a képességeid, a lehetőségeid, a vagyonod, a jövőd, az életcélod. Egy ilyen nap után már sosem lennél a régi. Úgy jönnél le a padlásról, mint aki egészen máshogy lát mindent, teljesen megváltozva, megújulva, majd kicsattanva az erőtől és az életkedtől. A Krisztussal való egység egy teljesen új történetet mond el arról, hogy ki vagy. Krisztusban egy új identitást kaptál. Kaptál egy csodálatos történetet, aminek Krisztussal együtt részese vagy és részese lehetsz. Jézus Krisztus az örökké valóságban az egyszülött fiú. Aztán eljön közénk, mert Isten kiválasztja egy feladatra, hogy megváltson minket, elhívja, meghal, aztán harmadnapra feltámad, megkapja az uralmat, és aztán visszajön, és új eget és új földet teremt. És vegyétek észre azt, hogyha főleg Pál leveleit alaposan végignézzük, akkor azt láthatjuk, hogy Pál pont azt akarja nekünk elmondani, hogy ez a történet, Krisztus története, a te személyes történeted lehet. A te személyes történeted. Efezus 1. Öröktől fogva kiválasztott vagy Krisztusban. Még meg sem születtél, még nem tettél semmit. És a te élettörténeted az örökké valóságba gyökerezik és kezdődik el. Ugyanúgy, ahogy Krisztusé. Kiválasztott vagy. Efezus 1.4. Elhívott vagy, írja a Timóteus levélben, ugyanúgy, ahogy Krisztust elhívta, ugye keresztelő Jánosnál a lélek arra a feladatra, hogy váltsa meg a világot, ugyanúgy minket is elhív Krisztus. Kihív ebből a világból. És ez az elhívás egy teljesen új értelmet ad az ember életének. Nem ahhoz kötődik az emberi élet értelme, hogy itt mit csinálunk. Vagy mi a hivatásunk itt. Mert egy adott hivatás lehet tök értelmetlen is, meg tök értelmes is. Egy orvos élete lehet értelmes is, és értelmetlen is. De egy sokkal kevésbé megtiszteltebb állás is lehet értelmes is, és értelmetlen is. Mert nem ettől függ, hanem attól, hogy részese-e ennek a történetnek. És Krisztus elhív bennünket egy célra. Következő, hogy Krisztussal együtt meghaltunk és eltemettettünk. Hogy az az ítélet, ami rázúdult ránk, már sose zúdulhat, mert mi már túl vagyunk az ítéleten. Az Isten ítéletével a keresztény ember, amikor elítél az Isten, nem találkozik. Mert ez a kárhoztatáson mi már túl vagyunk. Mi Krisztussal együtt meghaltunk. vége. Vége a régi identitásunknak. Vége a múltunknak. Már nem fog többé meghatározni minket. Mert meghaltunk Krisztussal együtt, és eltemettettünk. De nem áll meg a történet. Vele együtt feltámadtunk, és új teremtések vagyunk benne. A Szentlélek ereje által, 2 Korintus 5.17 vagy Efezus 2.6. De megy tovább, mert általában a keresztény tanítás nagyjából itt áll meg. Vagy csak ezt a kettőt ismeri. Ez a vele együtt meghaltál és feltámadtál. De megy tovább. Efezus 2.6. Észrevettétek már, hogy a mennyeiek jobbjára ültetett Úr vagy. Ott már nem csak azt állítja, hogy mi Krisztussal együtt meghaltunk és feltámadtunk, hanem az, hogy uralkodunk Jézus Krisztussal együtt. Olvassátok el a Jelenések könyve 3. fejezetének az utolsó mondatát, hogy ott micsoda ígéretet tesz Krisztus. Hogy ahogy én ülök az Atya trónján, úgy fogtok ti is ülni velem együtt az Atya trónján. Föltűnt már nekünk ez az isteni ígéret? Hogy itt nem kevesebbet ígér Isten, mint hogy az ő trónján fogunk uralkodni? Ez még képnek is megborzongató. És megy tovább a történet, vele együtt megjelenünk dicsőségben, Kolossé 3.4, és örökös társ vagy. Mert minden, ami a Krisztusé, ő megkapta a világegyetemet, az vele együtt a miénk. Ez a keresztény örömhír. Ez a keresztény örömhírnek a legteljesebb megfogalmazása. Nem csak bűnbocsánatról van szó. Nem csak arról van szó, hogy kaptunk egy cetlit a mennybe. Hanem arról van szó, hogy minden, ami a Krisztusé, az egyszülött fiúé, az a miénk. Egy fantasztikus történet részesei lehetünk. És miért fontos ez? Mert legyen bármilyen történetünk, amikre büszkék lehetünk, vagy semmilyen történet. Ez a történet akkor is a miénk lehet, és a miénk. Lehet, hogy nem tudjuk visszavezetni a családfánkat, lehet, hogy nem egy nagy sztori az életünk, vagy a szüleink élete, de megkaptuk a világ legnagyobb történetét úgy, hogy mi magunk is részesülünk ebben a történetben. Az örökké valóságtól az örökké valóságig. Ennél nagyobb történetet nem lehet elmondani. Tolstoj se tud, Tolkien se tud, lehetne sorolni. Ennél a történetnél nincs nagyobb, és ennek vagyunk a részesei. A következő ugye a kapcsolati identitás, csak jó lenne megtalálni, hogy hol vannak alapjaim. Nem tudom, a fejből. Nagyon fontos az, hogy a keresztény örömhír nem kevesebbről szól, mint az az identitás, amivel Jézus Krisztus rendelkezik, azt az identitást mi vele együtt megkapjuk. Ugye ezt nevezik úgy, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Én nem szeretem annyira ezt a fordítást, mert egy kicsit elfedi a lényeget. Ha például az UFO-ban elolvassuk a Galata 4.4.6-ot, akkor ott az van egészen pontosan, hogy azért jött el Jézus, hogy mi Isten fiai legyünk. És miért fontos ez a nüansznak tűnő különbség? Mert Jézus az, aki örökké valóságban az Isten szeretett fia. És Pál azt akarja mondani ezzel, hogy ha mi ő benne vagyunk és összekötöttük az életünket, akkor mi is Isten fiai vagyunk, vagyis megkapjuk pontosan ugyanazt az identitást, amivel Jézus Krisztus rendelkezik. Ez nem azt jelenti, hogy mi mindenhatóak leszünk, vagy mindentudóak, tehát nem isteni tulajdonságokat kapunk meg, hanem azt kapjuk meg, hogy az Isten pontosan ugyanúgy tekint ránk, mintha Jézus Krisztus látná. A fiaiként tekint minket. A János 17-ben van az, amikor Jézus Krisztus imádkozik a halála előtt, hogy azt imádkozza, hogy úgy szeretted őket, mármint a tanítványokat, mármint minket, ahogyan engem szerettél. Úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Hogy pontosan ugyanazt a szeretetet kapjuk meg, amit Jézus Krisztus érdemel, egy kicsivel se kevesebbet, vagy másmilyet, vagy másodlagosat, vagy másodrendűt. Hanem kimondhatom azt, hogy Krisztusban engem Isten pontosan ugyanúgy szeret, mint a tökéletes megváltót, mint az egyszülött fiút. És ő benne lát engem, és úgy néz rám. És ezen keresztül így nézhetek én is saját magamra. Értitek? Ez egy egészen más identitás. Most már nem egy lúzer vagyok, hanem a világegyetem királyának a szeretett gyermeke. Szeretett fia, mert minden, ami a Krisztusé, az a miénk. Gyermekek vagyunk. A nagy királynak a gyermeke. Az, aki ezt az egészet teremtette, a szentnek. Az, aki ezt az egészet kitalálta. A mérhetetlen kreativitás, szépérzék, tudás, hatalom. És mi ennek az Istennek lehetünk a fiai Jézus Krisztusban. És ez lehet a kapcsolati identitásunk. Ezen nyugodhat az életünk. Erre építkezhetünk. Róma 5.1, mivel megigazultunk Krisztusban, ezért békességünk van Istennel, hogy Jézus Krisztus igazságát megkapjuk, és úgy néz ránk Isten, mintha olyan igazak lennénk, mint Jézus. Szeretettek vagyunk. Nagyon érdekes, a János első levelében ott is van időnként ilyen fordítási problémák, ugyanis úgy fordítják ott, hogy mondjuk szeretteim, ami ugye azt sugallja, hogy János írja a gyülekezetnek, hogy szeretteim, így szólítja meg a gyülekezetet, de a görögben nem ez van, hanem az van, hogy szeretettek. Tehát nincs ott ez a birtokos rag. Mert úgy szólítja meg a gyülekezetet, hogy ti szeretettek vagytok. Értsétek, Istentől szeretettek, hogy ez az identitásotok. Hogy az vagyok, akit az Isten szeret, ahogy Brennan Manning írja az egyik könyvében. Hogy így élhetjük az életünket, hogy Krisztusban az vagyok, akit az Isten szeret. És elégedett, és gyönyörködik. Ugyanúgy, ahogy az egyszülött fiúval is elégedett, és gyönyörködik. És fiú vagy, és ezt az ige szakaszt. Már idéztem. Én zárójelben jegyzem meg, hogy így bekerültünk egy új családba is. Az Istennek a családjába. Mert fiú vagyok, de nem egyedül. Vannak más fiak is. Vannak más fiak is. És egy családom van, egy új családom van. Ami ugye szintén őrülten fontos az identitásunkat illetően. Hogy van egy új családunk, akkor is, hogyha az eredeti, vagy a földi, az már tök szét van esve. Vagy elhunytak. Lehetne sorolni. De van egy új családunk, aminek a részesei vagyunk. A harmadik pedig, ami a hivatást illeti, hogy a Péter első levelében olvashatjuk azt, hogy azt írja az egész gyülekezetnek, függetlenül annak erkölcsi teljesítményétől, hitének a mélységétől, stb., hogy ti királyi papság vagytok. Királyi papság és szent nemzet vagytok. Most ez így, mivel már a szlengbe is átment, egy kicsit hülyén hangzik, de hogy én Krisztusban király vagyok. Hogy ez milyen furcsa állítás, első hallással mondjuk olyan nagyzolósnak tűnhet, de a Biblia egyértelműen ezt állítja mindannyiunkról. Hogy Krisztusban királyi papság vagyunk. Hogy azt az elhívást, amit eredetileg a teremtéskor megkaptunk, a bűnbeeséskor elveszítettünk, azt Krisztusban visszakapjuk. Hogy újra a föld urai lehetünk, és nem a szolgái. Ugye a tövis és a bogáncs, hogy milyen keserves szolgája az ember a földnek. Hogy engem egy chips le tud győzni. hogyha annyira szeretem, hogy egyszerűen függővé válok tőle. És olyan hihetetlen, hogy egy burgonya szelet az erősebb, mint én. De hogy ez megfordulhat a kocka. Végre úra lehetek a chipsnek is. Mert Krisztusban úr vagyok. Szándékosan hétköznapi a példa, de azt akarom érzékeltetni, hogy ez tényleg számít a hétköznapjaink során. És mindenki helyettesítse be a maga chipsét. És ebbe az az érdekes, hogy ez eleve a miénk, tehát itt mindig azt szúrjuk el, és én is mindig itt szúrom el, hogy azt hiszem, hogy teljesíteni kell, és akkor majd elérem. De az új szövetségnek sosem ez a logikája, hanem a kegyelem a logikája. Az, hogy eleve minden az enyém Krisztusban, és azt élem meg, azt csomagolom ki, ami már nálam van, hogy Krisztusban szabadok vagyunk a bűntől. És olyan sokszor azt élem meg, hogy nem, én rabja vagyok a bűnnek, én rabja vagyok, hát mindig legyőz. De nem, hitből élni azt jelenti, hogy Krisztusban szabadok vagyunk a bűntől, és ezt a szabadságot élhetjük meg, és bontakozik ki az életünk során. Mert sose fogjuk azt elérni, hogyha azt várjuk, hogy ha majd legyőzöm, akkor szabad leszek. Így nem lehet ezt elérni. Hitből lehet elérni. Hogy mindennek ellenére, amit látok, én hiszem, hogy Krisztusban szabad vagyok ettől a konkrét bűnömtől is, pont. És éljük meg, és kérem a lélek erejét, hogy valósítsa meg azt, amivel megajándékozott. És mindenki helyettesítse be a saját maga kis piszkos visszatérő bűnét, amivel küzd. Sokféle lehet. Most ezeken nem mennék végig, de csak összegyűjtöttem egyszer magamnak, meg a Fiúság Akadémia hallgatóinak, hogy milyen identitásokat, hivatás jellegű identitásokkal határoz meg minket Isten, amit csak így el vannak szólva az apostoli levelekben, meg az evangéliumokban. Hogy mi szentek vagyunk. Hogy az egész korintusi gyülekezetet paláznaságostul, meg mindenestül Pál apostol szentnek nevezik. Vagy hogy az igazság szolgái vagyunk, Róma 6. Vagy hogy a menny állampolgárai vagyunk. Hogy tanítványok vagyunk, hogy proféták vagyunk. Mert az Isten üzenetét közvetíthetjük. Mert is az Isten menedzserei vagyunk. Hogy amit adott, azt a keveset, azzal gazdálkodjunk. Vagy Isten rabszolgája vagyunk. Az ő tulajdonai vagyunk, akire vigyáz. Vagy a világ világossága vagyunk. Olyan érdekes, itt is lehet látni a Krisztussal való egységet, hogy János 8, én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. Máté 5, mit mond Jézus? Ti vagytok a világ világossága. Azért, mert aki Krisztusban van, az a világ világosságává válik, és ez lehet az identitása. Hogy ez az identitásom, hogy a világ világossága vagyok, a munkahelyem világossága vagyok, a családom világossága vagyok, a baráti köröm világossága vagyok, és ezt élhetem meg. És ez egy óriási elhívás. Nagyobb elhívás, mint építeni hatalmas épületeket is, és nagy dolgokat letenni az asztalra. Vagy az Isten tanúja vagyok, vagy az Isten katonája vagyok. És ha szegény vagyok, sikertelen, munkanélküli, és így élek, mindez Krisztusban akkor is igaz rám. Minden mélységben ez Krisztusban igaz ránk. És ez az, ami megmarad. Amikor ennek élünk, amikor ez megvalósul, ez megmarad. Minden más világi siker, vagyonták, stb. Az megég, az elvész, az nulla. Amit az Istennek végzünk így, na az az, ami megmarad. És ezt élhetjük meg az utunk során, akárhova is rak minket Isten. És melyik a legfontosabb, legalapvetőbb identitásunk? Most ezt a kérdést azért teszem föl, mert annyi mindent elmondtam, hogy kicsit félek attól, hogy most elhangzott 30 féle, és akkor melyik vagyok én. Én azt gondolom, és ez nem tartom önkényesnek a választást, hogy úgy élhetjük az életünket, hogy Krisztusban az Isten szeretett, drága fiai vagyunk. Hogy ez a legalapvetőbb identitás. És azért gondolom, hogy ez a legalapvetőbb a sok minden közül, ami elhangzott, mert ez az az identitásunk, ami magába a Szent Háromság Istennek a lényébe gyökerezik. Mondom. Maga a Szent Háromság, a mi Istenünk olyan különleges, mert nem egy személy, hanem három. És ő eleve egy szeretet kapcsolatban létezik. Ha nincs világ, ha mi nem vagyunk, ha nem teremt semmit, az Isten akkor is egy szeretet kapcsolat. Az Atya szereti a Fiút az örökké valóságban. És a lélek szereti az Atyát és a Fiút, és ők szeretik egymást, egy szeretet kapcsolatból született a világ. És ott van ez a viszony, az Atya-fiúi viszony. És amikor mi hiszünk Krisztusban, akkor ebbe a Szent Háromság szeretet közösségébe kerülünk bele. Lelki értelembe, de valóságosan, a Szentlélek erejével. Belekerülünk ebbe a szeretet kapcsolatban, ott vagyunk a Fiúban. És ezért fiak vagyunk. És a másik kettő, a történeti meg a hivatásbeli, az már valamiképp a világhoz, a világ történetéhez, az abban nyert hivatásunkhoz kapcsolódik. De ez az identitásunk, hogy mi fiak vagyunk. Ez gyökerezik a Szent Háromságnak a szeretet kapcsolatába. Mert ott van egy ilyen örök kapcsolat, hogy az Atya és a Fiúnak a kapcsolata. Az, ahogyan szeretik egymást, és az, ahogyan ők szeretik egymást, abba pillanthatunk be leginkább a János evangéliumába. Azért érdemes azt az evangéliumot elolvasni például, hogyha bele akarunk nézni abba, hogy milyen a kapcsolat az Atya és a Fiú között. És mi arra a kapcsolatra vagyunk elhívva, hogy olyan szilárd legyen az életünk. És Jézus Krisztus életének, hogyha emberi szinten nézzük, a sikere az azon múlt, hogy neki volt egy nagyon határozott identitása, amiben sosem rendült meg, hogy ő az Isten szeretett fia. Ebből az identitásból élt, ebben a kapcsolatban élt. És ettől teljesedett ki az élete, ami egyébként egy nagyon furcsa kiteljesedés, mert azon mi a kiteljesedés, hogy valaki meghalt. Csak értjük, közben megváltja a világot, és föltámad, és az Isten neki ajándékozza az uralmat és az egész világot. Még pár gondolat záráskép, igyekszem ezeket már nem kifejteni. Nagyon nehezen szoktuk megélni, amikor a vélt vagy az evilági identitásainkat az Isten megrendíti. Amikor az identitásunk megrendül valami kudarc miatt, vagy bármi miatt. És az az érdekes, hogy Isten ezt kegyelemből teszi, és ezen túl kell, ezen mindannyian így vagy úgy, de túlesünk. Mert az Isten ezzel az új identitással akar megajándékozni. Azt szeretné, hogy végre engedjük már el azokat az identitásokat, amiket mi találtunk ki magunknak, és mi határoztunk meg, és merjük elhinni és elfogadni azt az identitást, amit Krisztusban kapunk. Mert azt teszi boldoggá az embert, amikor megélheti az igazi identitását, amire teremtetett, hogy mi az Isten gyermekei legyünk. És nagyon fájdalmas, amikor megrendülnek ezek a hivatásba gyökerező, a családi állapotunkba gyökerező, vagy akár a gyülekezeti szolgálatunkba gyökerező identitásaink. És az Isten folyamatosan rengeti, és úgy érezzük magunkat, hogy mindig inog a lábunk alatt a talaj. És Isten ingatja. De azért ingatja, mert ki akar húzni a lábunk alól egy gagyi talajt, hogy alátoljon egy igazit, ami megáll, ami örökre megáll, amire teremtettünk, amin szilárdan lehet állni. A következő, hogy ennek alapján, ez egyszerre örömhír és rossz hír, hogy nem a teljesítményed vagy, hanem az vagy, amit Krisztusban ajándékba kaptál, hogy szeretett fiú vagy, a világegyetem királyának szeretett fia. És ez a büszkeségünknek rossz hír. Mert mi azért ragaszkodunk a világi identitásainkhoz annyira, mert a büszkeségünkből meg akarunk dolgozni ezekért az identitásokért. Hogy kvázi az én dicsőségem legyen legalább részben az, aki vagyok. És Istennél ez nem megy. Ő odaadja ajándékba. Nem a teljesítményemért, hanem fordítva. Megkapom az identitásomat, és abból folyik a gyümölcs, abból folyik a cselekedet, abból folyik a jó értelembe vett teljesítmény. De nem azzal szerzem meg. Kegyelemből vagyok az, aki vagyok. Az az 1 Korintus 15:10. Maga Isten lehet az identitásunknak a forrása. Végre nem a saját definíciónk, végre nem emberek, hanem maga Isten. És milyen fantasztikus ez? Mert ez szabadságot jelent. Hogy szabad vagy a főnököttől, szabad vagy a családtagjaitól, szabad vagy a barátaitól, szabad vagy a lelkésztől, szóval mindenkitől szabad vagy. Mert nem ő határoz meg téged, nem ő adja a te identitásodat, hanem Isten adja az identitásunkat. Benne gyökerezik az, aki én vagyok. És ezért szabadságot élhetek meg az emberi kapcsolataimban. Most már szabad vagyok a negatív véleményekre is. Sokkal könnyebb meghallgatni úgy egy kritikát, hogy közben az van az ember szívében, hogy engem az Istennel való kapcsolatom határoz meg, az, hogy fiú vagyok. És igen, most rosszul van kiírva a konfirmáció időpontja, és világegyetem királyának gyermeke vagyok. Ha ezt pulzál a szívemben, akkor jöhetnek a kritikák, és az ember normálisan tud viszonyulni hozzá. Mert nem az emberi vélemény határozza meg. Szabadok lehetünk a múlt üzeneteitől. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunkba pulzálnak ilyen üzenetek. Ilyenek, olyanok, amolyanok. Amiket kaptunk a szüleinktől, a testvéreinktől, a barátainktól, a tanárainktól. Amikor megmondták nekünk, hogy mi kik vagyunk, meg milyenek vagyunk, és azt éreztük, hogy olyan mélyen érintett bennünket. Mert az identitásunkat érintette, és be is épült. Szabad vagy tőle, nem az vagy, amit mondtak. Hidd el Istennek, hogy nem az vagy. Az számít, amit ő mond, és nem az számít, amit mások mondtak rólad. Hanem, amit ő mond. És ő azt mondja, hogy igaz vagy. Hogy gyermek vagy. Hogy nem kell többé bizonyítanom, hogy vagyok valaki. Hogy nem vagyok egy lúzer. Hogy jó, nem tudom én, tanár vagyok. Vagy jó keresztény vagyok épp. Hogy szabad vagy Krisztusban rossz kereszténynek lenni. Ez óriási kegyelem. Ebből a kegyelemből élhetünk. És aztán ez a kegyelem formál át. De szabadok vagyok Krisztusban lenni, olyan lenni, amilyen vagyok, hogy aztán ez a kegyelem változtathassa meg épp a szívemet. Nem a vétked vagy. Róma 7.17, ezt írjátok föl. Olyan különleges az a mondat, amit Pál apostol ír. Ugye a bűnnel való harcról ír az apostol, és elejt egy olyan mondatot, hogy hát amikor ugye vétkezem, akkor olyasmit teszek, amit nem akarok, de akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. És az embernek úgy, ugye, hogy mi az, hogy nem ő teszi, hanem a benne lakó bűn. Hogy mi ez a hülyeség? Hogy most mire gondol? Vagy most el akarja hárítani a felelősséget? Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy az apostol pontosan tudja, hogy őt nem a bűne határozza meg. Hogy nem a bűn az identitása. Hogy az Isten nem bűnösként tekint rá, hanem szeret egy gyermekként. Bármit is tegyen, lehet, hogy épp ilyen állapotban van, amit a Róma 7-ben leír az apostol. És az apostol egyszerűen simán leírja azt, hogy de nem is én teszem már, hanem a bennem lakó bűn. Mert ő nem a bűnével azonosítja magát, hanem azzal azonosítja magát, aminek az Isten mondja. És ez lehet az életünknek a kulcsa, hogy az legyen az identitásunk, és azzal azonosítsuk magunkat, aminek az Isten tart és tekint bennünket. Ja, igen. És a másik pedig eleve a bűnnel szembeni harc. Hogy most már úgy vehetem fel a harcot a bűnnel, hogy ez egyszerűen nem méltó hozzám. Hogy gyermekhez az nem méltó, hogy én így beszéljek. Gyermekhez nem méltó, hogy szeretetlen legyek. Vagy hogyha ez nem méltó már hozzánk. De mi sokkal többek vagyunk. És ez az identitás megingathatatlan és örök. Mert Krisztusba gyökerezik. A védekező mechanizmusaink helyett elkezd az ember szívben egy szabadság kialakulni. És épp ebben a szabadságban születhet meg az igazi szeretet. Ez kezdi el lebontani a védekező mechanizmusainkat, amit az önszeretetünk táplál, meg a saját identitásunk építgetése, és ez nyit meg minket az igazi szeretetre. Úgyhogy ebből az identitásból merünk élni. És az utolsó, hogy mindaz, amit elmondtam, és ezt magamnak is mondom, az nem varázsszer. Tehát ha most úgy ülsz itt, hogy hát azért sokkal jobban nem érzem magam, ugyanígy érzem magam, sőt rosszabbul érzem magam, mint eddig, mert hú de jó lenne esetleg ezt el is hinni. vagy így élni. Ez az egész keresztény életünk, a megszentelődésünk, az a pár év vagy pár évtized, ami előttünk van a Földön, az arról szól valójában, hogy ebben az ajándékban és ebben az identitásban erősödünk meg, és akar minket Isten megerősíteni. Ez nem egy olyan, amit elmondtam, ez nem egy olyan típusú segítség, amit az ember nagyon ideges, akkor elmormolom háromszor, hogy én az Isten gyermeke vagyok, és akkor már nem leszek pipa. Ez nem így működik. Mert ez nem egy ilyen mantra, hanem ez a valóság, ez, amit mind félelmetesen nem tudunk elhinni. És 10 perc múlva kimegyek, és megint az lesz, hogy megint azt érzem, hogy nem az Isten gyermekeinek a nyugalmával élek, meg nem azzal a szabadsággal, meg nem azzal a kiváltsággal. De az Isten lelke mindig jön és győzköd, mert ugye miről győz még minket az Isten lelke? Róma 8. A mi lelkünkkel együtt meggyőz minket arról, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Az Isten lelkének ez a legfőbb munkája. Minket évtizedeken keresztül győzköd arról, hogy mi az ő szeretett gyermekei vagyunk. És mi meg győzködjük arról, hogy nem. És akkor ő győzköd minket, hogy de igen. És az a jó hír, hogy a lélek az erősebb. És ez folyamatában, tehát ez nem egy mantra, hanem ahogy ez a folyamat megy, úgy az ember elkezdi megélni a szabadságot, ahogy én a depresszióból megszabadultam az evangélium miatt. Nem vallásszerként, hogy háromszor elmondtam és megszabadultam tőle, hanem ahogy egyre jobban kezdett leszivárogni ez az egész igazság, az oldja fel az emberi lelket. Krisztusban a legmagasabb méltóságra emeltettél, amire lehetséges. Imádkozzunk így a végén is. És nagyon köszönöm a türelmeteket. Mennyi atyánk, tényleg olyan a szívünk, hogy mindenféléhez ragaszkodik, mert azt hiszük, hogy az az igazi érték, azt hiszük, hogy az tenne minket boldoggá, azt hiszük, hogy az tenne minket szabaddá, vagy elégedetté, vagy az adna nekünk békességet, hogyha azt elérnénk, vagy megkapnánk, vagy épp elvennéd, vagy megtörténne, vagy épp nem történne meg. Nagyon sok mindenhez ragaszkodik a mi szívünk, és az én szívem is. Kérünk azért, hogy a te lelked erejével, a te lelkednek a szeretetével, minden hatóságával győzz meg minket arról, hogy Krisztusban szeretsz minket, hogy a tiéd vagyunk, hogy te vagy a legfontosabb, hogy benned van a mi boldogságunk, és nem valami vagy valaki másban, hogy felszabadulhatunk, hogy az igazi szabadságot is belőled élhetjük meg. Kérünk, Urunk, hogy győzd meg minket erről folyamatosan, hogy gyógyítsd a mi beteg és bűnös lelkünket, amiben ott állandóan ott őrjünk a bizalmatlanság és a szeretetlenség. De a te lelked erősebb, és te kegyelmes Isten vagy, hogy bárhonnan jövünk, bármi van mögöttünk, vagy akár keresztényként bármit követtünk el, vagy bármennyire is mélyen vagyunk, te fel tudsz bennünket emelni, és kérünk azért, hogy mutasd meg a te hatalmadat, és emelj fel bennünket. Hogy a te világosságod ragyogjon át rajtunk keresztül. Hogy az ragyogjon rajtunk keresztül, hogy te milyen Isten vagy, és hogy veled milyen élni. És hogy tényleg mindegy, hogy a Földön mi vesz körül, hogyha mi az egymáséi vagyunk. Köszönjük az ajándékaidat, és köszönjük, hogy te önmagadat ajándékoztad vissza. És ez nem is marad így örökké, ez az állapotunk, ez a nyüglődés, ami itt folyik, hanem veled általad tényleg bejutunk az új égbe és az új földbe. És onnan már talán mi is el tudjuk mondani azt, amit az apostol, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, az minden mértéket meghaladó örök dicsőséget szerez nekünk. Kérünk, hadd tudjunk rád nézni, hadd tudjunk beléd gyökerezni,
Amen.